Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket Szent Háromság ünnepe utáni második vasárnapon az útmutató heti igéjével. Jézus mondja, jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Máté evangéliuma 11. fejezet 28. verse. Hát testvérek, nem tudom, hogy ki van közöttetek olyan, aki úgy érzi, hogy megfáradt. Akár fizikailag, akár lelkileg, akár a bűnei súlya alatt, az élet terhei alatt. Ha van ilyen közöttünk, és aki így érzi, annak szól személy szerint, személyre szabottan a hívás, Jézus mondja, jöjjetek én hozzám. Így legyen Isten áldása a mai Isten tiszteletünkön. Ma az evangélikus énekeskönyvből énekeljük az énekeket, a kezdő énekünk a 279-es számú ének. Bevezető oltári szolgálat során a hetes liturgiát fogjuk énekelni, ami az evangélikus énekeskönyv 56. 57. oldalán található. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Szeretlek, Uram, erősségem! Én kősziklám, váram és megmentőm. Te gyújtod meg világosságomat, fényessé teszed sötétségemet. Üdvösséget pajzsát adod nekem, jobbod támogat engem. Isten beszéde élő és ható. Élesebb minden kétélű karnál, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Vétkeztem ellened, Istenem, mert nem követtem mindig útmutatásodat. Légy hozzám irgalmas, és adj engedelmes szívet, hogy igéd szerint embertársaim javára éljek az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Mindenható örök Isten, szent lelkeddel vezesd és szenteld meg egész egyházadat, és add nekünk kegyelmedet, hogy igaz hitben szolgáljunk te néked, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvérek, a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni második vasárnapra kiírt szent igét, melyet megírva találunk Lukács evangéliumának 14. fejezetében, a 15. verstől a 24. versig fennállva a következőképpen. Tehát Lukács 14. fejezet 15. versétől olvasom az igét. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá: boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt: egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki: földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta: 5 igaökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta: most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A házura megharagudott, és ezt mondta szolgájának: menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette: uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az Úr ezt mondta a szolgájának: menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszerítsd bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istenünk igéjét. Válaszként mondjuk el együtt szívből az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszem Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
Most pedig énekeljük az ige hirdetésre készülve a 380-as számú éneket.
Thank you. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az ige hirdetés alapjául kijelölt levélbeli szent igét, ugyamint megírva találjuk János első levelében, a 3. fejezetben, a 13-tól a 18. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát János első leveléből olvasom, a 3. fejezet 13. versétől. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlölt titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos. Azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete? Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Szent Háromság ünnepe utáni második vasárnapon vagyunk, és egymás után a második olyan alkalom, hogy a vasárnapi istentiszteleten az ige hirdetés alapigéje János első leveléből van, és az ige hirdetésnek a témája, az alapige, amiről szól, ha egy mondatban vagy egy szóban szeretnénk összefoglalni, akkor a szeretet. Ugye másodszor kerül témaként elénk a szeretet, hiszen a múlt vasárnap is erről volt szó, csak akkor nem a 3. fejezetnek a közepéből, hanem a 4. fejezetnek a végéről, amikor talán az a két legfontosabb része a múlt vasárnapi ige szakasznak, hogy az Isten szeretet, és hogy mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett bennünket. És nagyon fontos üzenet volt ez az elmúlt vasárnapon, hogy az isteni szeretetnek köszönhetünk mindent. Az isteni szeretetnek köszönhetjük az életet, és az isteni szeretetnek, amely testé lett az Isten egyszülött fiában, Jézus Krisztusban, ennek az isteni szeretetnek köszönhetjük az örök életet, az üdvösséget. És ez hív bennünket arra, ez az előbb szerető Isten, ez a megelőző isteni szeretet, ez a megtapasztalt isteni szeretet arra, hogy mi is szeressük egymást. Az elmúlt vasárnapon, a kisvárdai istentiszteleten, és mivel pont úgy alakult az elmúlt vasárnap, mert különleges volt, hogy nálunk délután volt az istentisztelet, és néhányan a presbiter testvérek közül is ott tudtak lenni, így vannak, akiknek ez ismerős ez a példa, de a többségnek nem. Hadd emeljen föl, vagy idézzen föl ezt a példát. Ugye múlt vasárnap mi tanévzáró istentiszteletet tartottunk Kisvárdán a gyerekekkel, és azt a feladatot adtam nekik, sokszor szoktunk gyurmázni, ami kapcsolódik az ige hirdetésnek az üzenetéhez, azt a feladatot adtam nekik a prédikáció előtt, hogy ábrázolják ki valahogy gyurma alkotásban az, hogy hogyan nyilvánul meg, miben nyilvánul meg az, hogy mi, mint gyülekezet, szeretjük az Istent és szeretjük az embereket. És aztán az ige hirdetés végére hozták is a gyerekek az alkotásukat, és nagyon jó volt ezeket ott látni, és aztán egy kicsit beszélgetni ezekről, ahogy megjelenítették azt, hogy hát megnyilvánul ez abban, hogy templomi alkalmak vannak, megnyilvánul ez a közös éneklésben a testvérekkel együtt, vagy megnyilvánul ez a házi úrvacsorában, amit a betegeknek visznek el, vagy megnyilvánul a beteglátogatásban. Aztán megnyilvánul abban is, hogy Kati néni ott van a fűnyíróval, mert hogy le kell vágni a füvet a templomkertben. Szóval fantasztikus volt, ahogy a gyerekek ezt így összeszedték a gyakorlati nyelvre lefordítva, hogy mit jelent az, hogy mi szeretjük az Istent és szeretjük az embereket. És aztán föltettem a kérdést a jelenlévő felnőtteknek, hogy Hát ha most tudnánk gyurmázni, vagy most mi kaptuk volna ezt a feladatot, akkor mit tettünk volna még mi oda erre? És akkor jöttek még a felnőttektől, hogy hát a munkahelyet azt mindenképpen, a munkahelyi környezetet azt oda kellett volna tenni, hiszen ott is kell, hogy látszódjon az, hogy mi szeretjük az Istent és szeretjük az embereket. Vagy volt, aki azt mondta, hogy az ellenségeimet kell oda tenni, hiszen vannak olyan emberek, akikkel olyan a kapcsolat, akik ellenségesen viszonyulnak, és bizony ez is egy nagyon-nagyon nehéz terület, de nagyon fontos terület, aminek ott kellene lenni. Aztán volt, aki azt mondta, ez pont püspök úr volt, hogy mentőautót és rendőrautót kell oda tenni, hiszen ő amikor jött útközbe, akkor majdnem elkésett, mert útlezárás volt egy baleset miatt, és mennyire fontos az is az Isten szeretetének a megnyilvánulása, hogy valaki kap segítséget egy nehéz, életveszélyes egészségügyi helyzetben. Szóval úgy ez volt múlt vasárnap, amiben az Isten már úgy elkezdett foglalkozni velünk, és azt gondolom, hogy mindnyájan, akik múlt vasárnap foglalkoztunk az igével, vagy hallgattuk az igehirdetést, azért nagyon sok mindent elkezdtünk végig gondolni ezzel a témával kapcsolatban. És akkor Isten most azt szeretné, hogy ezen a mai vasárnapon is még foglalkozzunk ezzel a témával. Ne gondoljuk azt, hogy egy évben egyszer ezt úgy kipipáltuk, és akkor mi most már mindent tudunk, mindent csinálunk, és akkor jaj, de jó, hanem bizony ez egy olyan téma, amit újra és újra elő kell venni, amit tovább kell vinni, mert nagyon sok minden van még, amit nem tudunk, vagy lehet, hogy tudunk, csak éppen nem tudunk a gyakorlatba átültetni. Na és akkor így kerül most elénk ez a másik ige, szintén János első leveléből, most a harmadik fejezetből, aminek a kiinduló pontja az első versben, illetve az azt megelőző néhány versben is erről van szó, hogy János apostol különbséget tesz az Isten gyermekei és a világ között. És tulajdonképpen arra mutat rá, hogy van egy alapvető különbség az Isten gyermekei és a világ között, mégpedig olyan dolog, ami már az alapokban látszik, tehát nem csak a megnyilvánulásokban, hanem már az alapokban látszik ez a különbség, és ez az, hogy az egyiknél a kiinduló pont a szeretet isteni törvénye, a másiknál pedig a gyűlölet, az egyéni érvényesülést hirdető farkas törvények. Mekkora a különbség a kettő között? Hogy az az isteni szeretet, ami önmagát áldozza fel azzal, hogy egyszülött fiát küldi a világba, hogy nekünk életünk legyen, vagy pedig az a fajta törvény, ami azt hirdeti, hogy te vagy a világ közepe, minden jár, mindent megérdemelsz, mindent bármi áron, de megszerezhetsz, és taposs el bárkit vagy bármit, mert neked jogod van hozzá. Mennyire más? Az alapja ennek a két világnak, ennek a két gondolkodásmódnak, az Isten gyermekeinek a világának és a ördög gyermekeinek a világnak a gondolkodásában. És az a döbbenetes, amikor itt erről van szó, hogy milyen ez a nagy különbség tétel a gondolkodásban, és én tulajdonképpen innen szeretném indítani ezt a mai ige hirdetést, hogy a megelőző két versben miről van szó? Mert a megelőző két vers nagyon kapcsolódik ehhez a szakaszhoz. Ugyanis ott Kain példájáról van szó. Kain példájáról, akivel a Biblia első lapjain, a bűneset után nem sokkal találkozunk, akinek a példája tulajdonképpen a szeretetlenségből, a gyűlöleten át, egészen a pusztulásig, a testvérgyilkosságig vezet el. És miért indítja innen az apostol az üzenetet, amikor a szeretetről akar velünk beszélni? Azért, drága testvérek, mert Kain nem egy távoli példa számunkra. Nem egy olyan valaki, akihez nekünk semmi közünk, hanem Kain mi vagyunk. Mi vagyunk. Bennünk van alapból, természetszerűleg a bűneset óta az a hozzáállás, ami Kainban benne volt. Ami aztán a szeretetlenségen és a gyűlöleten át akár a pusztításig is képes elmenni. És testvérek, ami engem nagyon megrendített ebben az igében, hogy János apostol a levelét hívő embereknek, gyülekezeteknek írja. És nagyon erősen előjön, ahogy beszél erről a témáról, hogy ki mondja azt, hogy igen, mi Isten gyermekeiként átmentünk a halálból az életbe, de utána hosszan ecseteli azt, hogy mi a helyzet akkor, ha nem szeretjük egymást, és hogyha ez a kaini lelkület megvan bennünk. És ami engem nagyon szíven ütött ebben, hogyha átmentünk a halálból az életbe, akkor utána már nem kellene erről a témáról beszélni, mert ez egyszer s mindenkorra le van tudva, nem? De ha beszél erről az apostol, akkor ez azt jelenti, hogy gyülekezetekben, hívő emberek életében is ez a kaini hozzáállás újra és újra ott kopogtathat, és visszajöhet bármikor, ha az ember kilép az Isten gyermekség állapotából. És ez nagyon megdöbbentő, ebbe belegondolni. És annyiszor elénk kerül ez, hogy ne dőljünk hátra, hogy mi már megtértünk. Innentől kezdve minden sinem van, és úgymond, ezt a példát mondtam, ez fogalmazódott meg bennem, beülök az autóba, és elindulok az autópályán. Fognom kell a kormányt végig. Nem elég az, hogy elindultam, és az elején fogtam. De ha közben valahol az x-edik kilométernél elengedem, akkor a halálba fogok menni. És mi nagyon sokszor, és gyülekezeteknek ez nagyon sokszor kísértés, hogy azt gondolom, hogy innentől kezdve már minden automatikus, én már nyugodtan elengedhetem. Én már nyugodtan hátradőlhetek. Mert engem már ezek a kísértések, ezek a veszélyek nem érhetnek el. És János beszél erről, hívő embereknek célozva, hogy mit jelent, ha ez a kaini hozzáállás újra meggyökerezik az ember szívében. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos. Aki elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, abban nincs meg az Isten szeretete. Ne nyelvvel, ne szóval szeressünk, hanem cselekedettel és valóságosan. Miért ír erről az apostol? Azért, mert ezek nem természetes velejárói, jellemzői az úgynevezett keresztény életnek. Ezek jellemzői a Krisztusban való valóban megélt életnek. De a látszat kereszténységnek, a figyelmetlenség, óvatlanság idejének már nem. Akkor megjelenhet a gyűlölet. Akkor megjelenhet a közömbösség. Akkor előfordulhat az, hogy a szép szavakat, tettek valójában nem követik. Sesvédek, én nagyon sokszor hallottam erről az igéről is, meg erről a témáról is. Nagyon lelkes reagálásokat, hogy jaj, de jó erről hallani. Jaj, de jó, hogyha a szeretetről szól az ige hirdetés. Mert olyan csodálatos mindig arról beszélni, meg arról hallani, hogy mit jelent szeretni, meg a szeretet így, meg szeretet úgy. Pedig engem mindig megrendít, amikor a szeretet témája kerül elénk. Mert valahol, amikor elém hozza az Isten, akkor mindig azzal szembesít, hogy látom, hogy mire hívott el minket az Isten, engem az Isten, de látom azt, hogy mennyi ponton messze van az én szeretetem ettől. És ne értsük félre. Tényleg nagyon kérem a testvéreket, hogy ne értsük félre. Én nem azt akarom mondani, hogy itt most én mindenkit el kell, hogy marasztaljak ennek az igének az alapján. Mert lehet, hogy valaki tényleg ezt most fantasztikusan meg tudja élni az Úrral való szoros kapcsolatában és élő hitében. De nekem azért kell erről az igéről beszélni, mert a realitása, az eshetősége annak, hogy ezt nem mindenki éli meg azok közül, akik egyébként hallgatnak igét, és ott vannak a gyülekezetben, ez valós. Ez valódi. És ezért ezzel foglalkozni kell. A bűneset óta az az embernek az alapállapota, ami a világnak az állapota, hogy az önzés és a gyűlölet ott van a szívében. És a hívő ember életébe ezek mindig megpróbálnak visszakúszni. Mert az ördög nem nyugszik. Egy pillanatig sem nyugszik. És a legkifinomultabb módszerekkel próbálja meg az ember életébe ezeket visszacsempészni. És van, amikor ez sikerül neki. És ezért kell erről az igéről ige hirdetést hallanunk. És ezért kell, hogy tükörbe nézzünk az Isten igéje alapján újra és újra, és önvizsgálatot tartsunk. Mi, igehallgató, Isten tiszteletre járó emberek, egy gyülekezet tagjai. Mert hogy, visszatérve Kainhoz, talán az a legdurvább Kain történetében, hogy mondhatom azt, hogy Kain is Isten tiszteletre járó ember volt. Az volt. Vitte az áldozatot bemutatni az Istennek, úgy, ahogyan Ábel vitte az áldozatát bemutatni az Istennek. Mentek az Isten tiszteletre. Megélték azt, hogy mi hozzuk az Isten elé az áldozatunkat, mi hódolunk az Isten előtt. És ott, az Isten színe előtt kezdett el növekedni Kainban a keserűség, ami aztán gyűlöletbe csapott át, ami egészen Ábel elpusztításáig vezetett. Pedig az Úr beszélt hozzá közben. Élő igét hallott, élő módon hallotta az Isten szavát. És ez mégis megtörténhetett vele. És ne gondoljuk azt, hogy ezek a csapdák minket nem fenyegetnek. Mert fenyegetnek. És csak egy zárójeles megjegyzés. Páli levelekben, főleg ott a korintusi levélben, az egyikben. Milyen durva bűnökről beszél Pál apostol. Amiknek kimondja azt, hogy mik vannak olyan emberek életében, akik gyülekezetbe járnak. És ti ezt megtűritek magatok között. Hívja fel a figyelmet erre Pál apostol. Amik még a világiak számára is ocsmányságnak számítanak. De gyülekezetbe járó embereknél ezek megvannak. Ne gondoljuk azt, hogy ezek a veszélyek minket nem fenyegethetnek. Mert de, fenyegethetnek. Bizony meg kell, hogy álljon ma minden igehallgató ember. Ha nem csak azért megy Isten tiszteletre, hogy jól érezze magát, kipipálja, hazamenjen, és akkor volt egy jó programom, hanem azért jön a templomba, hogy szeretném meghallani, hogy mit akar nekem az Isten az én életemre vonatkozóan mondani. Akkor minden ige hallgatónak ma meg kell állni, és bele kell nézni abba a tükörbe, amit az Isten igéje elé tár. Hogy milyen az én életem. Kijelez-e ez a tükör olyan dolgot, ami nem helyes? Vagy pedig megerősít abban, hogy erős az Úrral való kapcsolatom, és ennek a kihatása a mindennapi életemre is rendben van most. Mit mutat a tükör? Mit mutat a tükör? Mutat-e olyat valamelyik területen, amin változtatni kell? A szeretet terén mutat-e valamit? És akkor néhány dolog, amit ennek az ige szakasznak az alapján szeretnék kiemelni. Az egyik, hogy arról beszél az apostol, hogy nem szeretni, az az egyik helyzet, a testvért, a másik pedig, hogy gyűlölni a testvért. A kettő között azért van különbség. Az alapja mind a kettőnek ugyanaz, de fokozatbeli különbség van a kettő között. Ami először csak a jónak a visszatartását jelenti, ha állandósul, akkor képes átcsapni abba, hogy indulatból fakadó reakciókat generáljon bennünk. És ennek a következménye nem csak a másik emberre van hatással, hanem ennek a következménye ránk is hatással van. Hiszen mit mondott az apostol? Aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos, és az embergyilkosnak nincs örök élete. Üdvösségkérdés tulajdonképpen ez az egész. És most lehet, hogy azt mondja valaki, hogy de hát nem a szeretettől függ az üdvösség, hanem a hittől, hiszen hát az van, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, ugye? De az az Isten, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, az nagyon világossá teszi azt, hogy hinni, az nem csak azt jelenti, hogy én szavakba megvallom a hitemet. Hinni az azt jelenti, hogy átadom az életemet az Isten szolgálatára, az Isten kezébe. Annak az Istennek a kezébe teszem le, akinek az egyetlen és legfontosabb megnyilvánulása a szeretet. És hogyha a mindennapokban a szeretetemen nem látszik az én hitem, akkor ott kérdéses, hogy egyáltalán mi van valójában a szavaim mögött. Milyen megrendítő az, ugye, hogyha ezt tetten érjük magunkban. Engem nagyon mélyen megrendített, amikor ez így elém került ma reggel. És elém került az, drága testvérek, hogy hányszor imádkozunk, vagy jó, nem mondjam többes számba, magamra. Hányszor imádkozom azt, hálás szívvel az Úrnak, hogy ismerhetlek téged. Hálát adok azért, hogy letehettem a bűneimet. Hálát adok azért, hogy a bűnbocsánat megtapasztalt valóság. És aztán kimondom az áment, és elindulok, és elém kerül az a másik. Az a másik, akit egyáltalán nem szeretek. Az a másik, aki iránt talán gyűlölet és keserűség van a szívemben. Testvérek, ez nagyon megrendítő. Ez a tükör, amit az Isten ezen az igén keresztül így elénk hoz. Mit kezdünk akkor ezzel? Úgy teszünk, mintha nem lenne semmi? Hívjuk Jézust, hogy cselekedj most az én szívembe. Nyomorult ez a helyzet, amiben vagyok? Vagy mivel ismerem az igét, tudom, hogy szeretni kell, akkor fölteszem az állarcot, és úgy csinálok, mintha szeretném? Hogy reagálok erre? És te, ha esetleg ilyen helyzetbe kerülsz, mit csinálsz? Lehet, hogy van közöttünk olyan, akinek ez a kérdés most húsba vágóan aktuális. És most kell tenni, most kell lépni abban a bizonyos kapcsolatban. És bárcsak engednénk azt, hogy Jézus elvégezze bennünk azt, ami most leginkább szükséges. Szóval ez az egyik fontos része ennek a mostani igének. Aztán van egy másik. Az a kézzelfogható segítség, ami kapcsolódik ehhez a témához. Ha nekem vannak javaim, a másiknak meg van a hiánya, és mi ott vagyunk egymás mellett, egy gyülekezethez tartozunk, akkor nyílik-e a szívem az én testvérem felé? Ezt a kérdést is felteszi Isten ennek az igének a kapcsán. És tulajdonképpen, ha már tükör, akkor ennél a vetületnél mi kerül a tükörbe? Hát a szívem. A szívem kerül oda a tükör elé. És azt kell, hogy meglássam, hogy az én szívem milyen állapotban van. Nyitott állapotban van, vagy bezárt állapotban van. És akár ilyenben van, akár olyanban. De ami nagyon fontos, hogy akkor az az állapot, a nyitott vagy a zárt állapot mind a két részre vonatkozik. Az Isten felé is, és az emberek felé is. Olyan nincs, hogy nekem nyitott a szívem Isten felé, és zárt az emberek felé. Nem, mind a kettő. Vagy mind a kettő felé zárt, vagy mind a kettő felé nyitott. Erről beszél az apostol, hogy ha ezt meglátod ebben, akkor rögtön megérted, hogy hogy működnek a kapcsolataid, vagy hogy nem működnek a kapcsolataid. A nyitott szív nyitott az Isten felé is, és nyitott a testvér felé is. A testvér felé zárt szív az Isten felé is zárt szív marad. Olyan nincs, hogy egyiknek nyitva van, a másiknak pedig zárva. És önállítás ilyenkor, nyugtázni az Isten felé való nyitottságunkat. Önállítás. Veszélyes. Önállítás azt mondani, hogy én akkor nyitott szívvel figyelek az Istenre, ha közömbös vagyok az én testvérem felé. És igen, megint megjegyzem zárójelesen, mindenkit nem lehet támogatni. Nem is ezt várja tőlem az Isten. De hogy észrevegyem, hogy ki az az én testvéreim közül, aki felé engem küld az Isten, azt joggal elvárja tőlem az Úr. Hogy ne legyenek kifogásaim azért, hogy én senkit nem veszek észre, vagy senki mellé nem állok oda. Ne legyen, mert akkor ez az Istennel való kapcsolatomnak is egy tükröt tart. És aztán a harmadik fontos dolog még ebből az igéből, a legutolsó mondat, hogy ne szóval szeressünk, ne nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Ne szóval és ne nyelvvel. Hát, pedig a szövegelésben jók vagyunk, nem? Nagyon szép beszédeket tudunk mondani. Tudok, mondom egy eszem első szemébe. Nagyon szépen el tudom mondani, hogy mit, hogyan kell, és nyilván komolyan is gondolom. Sokszor. Nem van, amikor csak mondom. Arról beszél az apostol, hogy ez nem jó. Nem elég a szöveg. És ez nem azt jelenti, hogy ne mondjuk. Nem azt mondja, hogy ne tegyél bizonyságot szóban az Isten szeretetéről. De tegyél! Csak ne csak szavak legyenek, hanem legyen ott mögötte a cselekedet és a valóság. Tettekben megnyilvánuló szeretetről szól itt az apostol. Most elém került a készülés közben egy kis történet, világháború idején játszódik, egy szerelmes pár találkozik az utcán, félrevonulnak ott egy kapuajba, nagyon örülnek egymásnak, meg ölelgetik egymást, meg hosszú szöveg, hogy így szeretlek, úgy szeretlek, mikor egyszer csak megszólal a sziréna, hogy jön a bombázás. És akkor hirtelen szétszaladnak, és azt veszik észre, hogy hoppá, fogalmam sincs, hogy hol a másik. De nem azért, mert közéjük csapott a bomba, hanem azért, mert csak szavak voltak az addig elmondott szeretet. És aztán ez a kis történet elmondja, hogy hosszú évtizedekkel később újra találkozott ez az egykori szerelmes pár. És aztán beszéltek erről, hogy na, ott lett világossá, hogy annak a kapcsolatnak nincs jövője. Mert semmit nem ért az a szeretlek úgy, meg ölellek így, meg ölellek úgy. Ha amikor szól a sziréna, magára hagyom a másikat, a bajban. Cselekedettel és valóságosan megnyilvánuló szeretet az mutatja meg, hogy mi van a szavak mögött. És a másik, és ez még egy nagyon fontos eleme ennek az igének, ami így nagyon elém került, hogy mi az a szó, ami itt szerepel a valóságos arra? Az a görög szó, hogy aléteja. Ugyanaz a szó, ami abban az igében igazságként van fordítva, ahol Jézus arról beszél, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát tulajdonképpen mit mond itt az apostol? János evangéliumában olvassuk azt a Jézusi én vagyok mondást, és itt János levelében olvassuk ezt a mondatot. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Az apostol meg azt mondja, hogy ne szóval szeressünk, ne is nyelvel, hanem cselekedettel és Jézussal. Ez a valóságosan ez ezt jelenti. Ha Jézus egyenlő aléteja, egyenlő igazság, egyenlő valóság, akkor azt jelenti, hogy Jézussal szeressek. És az azért nagyon komoly üzenet. Csak akkor válhat tettek ki az én szeretetem, ha Jézus jelen van. Ha Jézus ott van velem, azokban a helyzetekben, amikbe belemegyek. Ha Jézus nélkül megyek bele, akkor nem fog menni semmi. Csak akkor mehet. Nem szóval csak, és nem csak nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan, ha Jézussal megyek oda szeretni a másikat. És róla beszélni lehet úgy is, hogy ő nincs ott. De cselekedni nem lehet úgy, hogy ő nincs ott. Cselekedni csak vele lehet. A többi önámítás. Mit mutat a tükör? Mit mutat a tükör? Szent Háromság ünnepe utáni második vasárnapon, amikor elkezdődik az a sorozat, amit úgy nevezünk, hogy ünneptelen fél év, hiszen a nagyegyházi ünnepek az első fél évben voltak, amikor a minket végtelenül, mérhetetlenül, keresztig menően szerető Istenről volt szó. Most jönnek azok a vasárnapok, amikor elénk kerülnek azok a helyzetek és megnyilvánulások, hogy megmutassuk, hogy ezt a mérhetetlen isteni szeretetet hogyan válthatjuk apró pénzre a mindennapi életünkbe. Drága testvérek, mit mutat a tükör? Neked, nekem, nekünk, mind gyülekezetnek. Ha most az lenne a feladat, hogy készítsük el a gyurmaalkotást, mi kerülne oda? Arra a tálcára. Imádkozzunk. Drága Uram, köszönöm neked azt, hogy te mérhetetlenül szeretsz. Határtalan ez a szeretet. Túlmentél minden határon, ami felfogható emberileg, azzal, hogy ott a kereszten kimunkáltad a bűnbocsánatot, az életet és az üdvösséget mindenki számára, aki befogad téged. Megrendítő, Uram, az, hogy a mindennapi életünket, ha látom saját életemet is, akkor hányszor szembesülök azzal, hogy hiába való rajtam a te szereteted és kegyelmed. Mert azok a helyzetek, amiket megélek, nem tükrözi azt, a valóságot, amit te kínálsz. Kérlek, Uram, hogy könyörülj rajtam. Kérlek, Uram, adj kiutat ezekben a helyzetekben. Kérlek, Uram, hogy te adj megerősítést arra, hogy a jó úton tudjak járni, és azon megmaradni, hogy ne engedjem el a kormányt, hogy kapaszkodjak beléd, minden pillanatban, és amikor ez nem sikerül, akkor azonnal kapjak újra utánad. Köszönöm neked, Uram, hogy neked hatalmas a kegyelmed, irgalmad, amivel lehajoltál hozzám, és hogy újra és újra képes vagy ezt értem megtenni. Amen. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy hétfőn 17 órakor asszonykör lesz, kedden 17 órakor bibliaóra, szerdán 9 órakor babamama kör, pénteken 17 órakor ifjúsági óra, és jövő vasárnap 3:45-től imakör, 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbibliakör, és mivel a hónap első vasárnapja lesz, ezért úrvacsora és születésnapos köszöntés is. Istentiszteleteinket a philadelphia.luterán.hu oldalon élőben közvetítjük, ugyanitt lehet meghallgatni a korábbi felvételeket a hanganyagok menüpontban. Bátorítjuk a testvéreket, hogy jelezzék, ha valakinek lelki gondozói beszélgetésre vagy lelkészi látogatásra van szüksége. Hírlevelünkből vigyünk bátran másoknak is. A mai vasárnapon gyógykezeltetési offertóriumot tartunk, így a persejbe dobott összeget erre a célra továbbítjuk az egyházmegye felé. Ha valaki a gyülekezetünket és annak misszióját szeretné támogatni, akkor keresse Flaskára Net pénztárosunkat. Gyerektáborunkat július 14-től 18-áig tartjuk Bodrog keresztúron, melyen az amerikai testvérgyülekezetünkből érkező fiatalok is szolgálnak majd. A tábor díja 40 000 forint per fő a hétre, de akinek ez gondot jelent, mindenképpen jelezze, és tudunk segíteni. Senki ne maradjon otthon az anyagiak miatt. Szórólapokból lehet vinni még, és lehet még jelentkezni. És ehhez kapcsolódóan hadd mondjam a testvéreknek, korábbi gyülekezetemben szembesültem azzal az egyik évben a tábornál, hogy nagyon kevés visszajelzés jött. A táborral kiküldtem egy e-mailt, és akkor kértem egy megerősítést, hogy akkor mindenki nyugtázza, hogy akkor biztosan egyébként ott automatikusan a konfirmandusok részt vettek abban a táborban. Nagyon minimális visszajelzés jött. Utána egyesével mindenkit fölhívogattam, és a következő válaszokat kaptam. Az egyik azt mondta, hogy hát nem válaszoltam, hát úgy is megy a gyerek, minek válaszoljak. A másik, hát nem válaszoltam, hát nem megy a gyerek, akkor minek válaszoljak? És akkor mondtam, hogy jó, nem vagyok gondolatolvasó, nem tudom kitalálni, ha nem jön reakció, hogy az mi. Miért mondom el ezt a történetet? Rejtőzhetnek olyanok a testvérek között, akik úgy veszik, hogy hát természetesen a gyermekük vagy unokájuk megy a Bodrog keresztúri gyerekhétre, de nem biztos, hogy erről Viki tud. Úgyhogy arra szeretnék bátorítani mindenkit, hogyha közvetlenül Vikinek ezt nem jelezte, akkor mindenképpen a következő napokban legyen szíves jelezni ezt a szándékot, hiszen nagyon közel van már a tábor, és az előkészületekhez nagyon fontos ezeket az információkat tudni. És bátorítunk mindenkit, hogy van még hely, aki érzi a megszólítottságot, tényleg hirdettük, hogy az anyagiak ne legyen akadály senkinek, az bátran jelentkezzen. És hordozzuk imádságban a résztvevőket is, a szolgálókat is, a Bodrog keresztúri gyerekhetet is, de előtte lesz a görögszállási gyerekhét, előtte lesz a kisvárdai tábor, gyakorlatilag itt most nem jövő héten, hanem utána héttől Zsinórban 3 tábor is lesz a Philadelphia gyülekezet szervezésében. Nagyon-nagyon sok imádságra van szükség háttérként a testvérektől, illetve hát ugye a szolgálóknak is a felkészüléshez. Úgyhogy így szeretném a testvéreknek a figyelmébe ajánlani a táborainkat. És a bulletinben szerepelnek a többi lehetőségek is, hogy milyen alkalmak lesznek, gyülekezeti alkalmak, eke alkalmak, biatorbágyi alkalmak, ezeket is kövessük figyelemmel, és ha tudunk részt venni valamelyiken, akkor menjünk el, hiszen azzal kezdtem a megszólításban, hogy jöjjetek én hozzám minnyáján, akik megfáradtatok. Föltettem ugyan a kérdést, hogy van-e közöttünk, aki fáradt, de én is tudom, hogy ez költői kérdés volt, hiszen rengeteg minden van, ami megterhel bennünket. Ha valaki simán kibír 2 évet úgy, hogy közte nem megy el semmilyen töltekezésre, az nem gondolom, hogy lazán fogja bírni a következő évet, mert mindenkinek szüksége van arra, hogy megtalálja azt a hetet, vagy azt a hétvégét, akinek mire van lehetősége, ahol tényleg tud töltekezni, intenzíven az Úrnál lenni, és átvenni az üzenetet. úgy, hogy nyilván tudom, hogy van, akinek olyan objektív akadály van, egészségügyi probléma miatt nem lehet, de ha csak lehet, akkor nagyon kérjük a testvéreket, hogy éljünk ezekkel a lehetőségekkel. És itt van a bulletinben az is, hogy kik azok a testvérek, akik kérték az imádságot valamilyen oknál fogva, őket is tartsuk számon az Isten előtti imádságunkban. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. És most pedig a 388-as ének első versét énekeljük. Hozzunk. Mindenható Isten, Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromság, egy igaz Isten, áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük neked, hogy te hatalmas Isten vagy, hatalmas a szereteted és kegyelmed, és hogy te lehajoltál hozzánk emberekhez. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy Jézus Krisztusban közel jöttél hozzánk, de nem csak közel jöttél, hanem mindent elvégeztél, ami megmenekülésünk érdekében. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy te szent lelked által ma is munkálkodsz közöttünk. Szíveket érintesz meg, hitet ébresztesz, megújulást munkálsz egyes emberi szívekben és gyülekezetekben. Áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük neked, hogy jöhetünk hozzád a gyülekezet közösségében is a mi imádságunkkal. Drága Urunk, eléd hozzuk imádságban embertársainkat, azokat a testvéreinket, akár hitben testvéreink, akár távol vannak tőled, de embertársaink és a körülöttünk élnek, akik nehéz helyzetben vannak. Valamilyen betegség, nyomorúság, gyász, veszteség terheli az ő életüket, és úgy érzik, hogy összeroppannak ezeknek a terheknek a súlya alatt. Urunk, kérünk, hogy te adj szabadulást az ő számukra. Köszönjük neked, Urunk, hogy eléd hozhatjuk a családokat. Azokat a családokat, ahol a generációk arra kaptak elhívást és meghívást, hogy növekedjenek, hogy kiteljesedjenek, hogy te szerinted való módon élhessék meg az emberi életet. Urunk, látjuk azt, hogy nagyon sok a teher, nyomorúság családok életében. Vannak nagyon nehéz, kritikus helyzetek, törés előtt álló családok. Olyan családok, akiket olyan élethelyzet van most az életükben, ami nagyon nagy kihívást jelent a számukra, ami természetes velejárója az életnek, de mégis új helyzetet hozott nekik. Urunk, így szeretnénk most eléd hozni minden családot. Minden családot és minden generációt. A kicsinyektől, az újszülöttektől kezdve, a gyermekeken, fiatalokon, a teherhordozó felnőtteken, és az időseken át mindenkiig. Köszönjük neked, Urunk, hogy kérhetjük a te áldásodat, jelenlétedet, szabadító munkádat az ő számukra. És Urunk, köszönjük neked azt, hogy imádkozhatunk gyülekezetünkért. Olyan nagy hála van a szívünkben, azokért az áldásokért, hittapasztalatokért, amiket átélhettünk az elmúlt időszakban. Azokért a különleges alkalmakért, amelyeket te szerveztél meg, és amelyeken te szólaltál meg erőteljesen, és azokért az alkalmakért, amik a hétközi, mindennapi, vasárnapi alkalmaink, amik menetrendszerűen jönnek, de nem menetrendszerűek, hiszen minden találkozás, ami veled történik, az különleges. Urunk, hálásak vagyunk neked azért, hogy nagyon sok ilyen alkalomban lehet részünk, és bocsáss meg nekünk azt, hogy nem mindig élünk ezzel a lehetőséggel, és sokszor nem értékeljük igazán azt a kincset, amit nekünk adtál. Urunk, szeretnénk eléd hozni gyülekezetünk minden tagját, minden csoportját, minden alkalmát, a terveket, elképzeléseket, táborokat, amik előttünk vannak. Kérünk, Urunk, hogy hadd legyen jó helyen minden a te kezedben, hogy onnan elvéve tőled valóban áldásként valósulhasson meg minden. És Urunk, eléd hozzuk nem csak a gyülekezetünket, hanem egész egyházunkat, a sajátunkat és a többi felekezetet, a különböző egyházkormányzati szinteket, vezetőket, döntéseket, nehéz helyzeteket. Kérünk, Urunk, hogy te mutasd meg a te hatalmadat, dicsőségedet ebben a töredékes, sok bűnnel és nyomorúsággal megterhelt egyházban. Köszönjük azt, hogy annak ellenére, hogy mennyi minden siklik félre sokszor emberek bűne, hatalomvágya, vagy félreértett látása miatt, te vagy az egyház ura. Az egyházad, te egyházad. És te vagy az, aki megtartod a tieidet. És kormányzod, és vezeted, és otthonná teszed sokak számára. Urunk, így imádkozunk azokért az emberekért, akik nincsenek ott az egyházban még, akiknek ez a lelki otthon még nem otthon. Pedig te szeretnéd, hogy ide találjanak, hogy megismerjenek téged, hogy elinduljanak a Krisztus követés útján, és hogy növekedjenek a hitben. Kérünk, Urunk, adj a mi szívünkbe alázatot, adj nekünk bátorságot, és adj nekünk beléd vetett bizalmat, hogy a te szent lelked által tudjunk helyesen szolgálni feléjük. És Urunk, köszönjük, hogy eléd hozhatjuk a világot, azt a sok nyomorúságtól, megkötözöttségtől, katasztrófától, erőszaktól megterhelt világot. Kérünk, Urunk, te adj gyógyulást, te adj szabadulást, te adj reménységet, kiutat minden ember számára. És kérünk arra is, Urunk, hogy te hallgass meg a mi imádságunkat, amikor a te nevedben együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.
Amen. S végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és folytassuk a megkezdett 388-as számú éneket. Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. És erre a zsoltáros válasza, amit hallottunk is az Isten tiszteleten. Szeretlek, Uram, erősségem, kősziklám, váram és megmentőm. Áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős várami Istenünk.